Köszönöm szépen, én is mindenkit sok szeretettel köszöntök. Hát ez a kis családi körünk kezd növekedni, és nagyon örülök neki, mert engem is inspirál, hogyha többen vagyunk. És mivel most vannak új hallgatók, ezért elmondom, hogy semmiféle előképzettséget nem kívántatik ez, hogy valaki itt ül. Emlékezünk, akik itt voltunk az első, vagy a második, vagy mindkét alkalommal, hogy onnan kezdtük el a sorozatot, hogy a Biblia egy érdekes könyv, mert ha kinyitjuk, akkor mindjárt két tartalomjegyzék van benne, ami az embert megzavarja. Először első laptól a 887. lapig, utána pedig megint a harmadik laptól a 286-ig, és aki nem fogott még a kezébe Bibliát, az meglepődik ezen, hogy miért van két oldalszámozás. Nem is lehet a Bibliában úgy tájékozódni, hogy nyissuk meg a Bibliát a 86. oldalon, mert mindjárt egy kérdés merül föl, hogy akkor most melyik 86. oldalon. És nyilván ugye azért van ez így, mert van az Ószövetség, amit Jézus megjelenése, földre jövetele előtt írtak a proféták, és van az Új Szövetség, ami Jézus földi életének történetét mondja el, illetve elmond még más dolgokat is, és a kettő között ugye újra kezdődik a számozás. Hát innen kezdtük az óránkat, és aztán folytattuk azzal, ugye miért pont a Biblia, csak nagyon röviden feltettük a kérdést, hogy annyi szentnek vallott könyv van. A Szent Védák könyve, a Szent Bhagavad Gita, a Szent Korán, és még lehetne folytatni. Most miért pont a Biblia legyen az, amelyiket kövessük? Azért, mert pont Budapesten születtünk, vagy Magyarországon születtünk, és éppen itt ez az uralkodó vallás. Ha mondjuk Indiába születtünk volna, akkor bizonyára hinduk lennénk, és akkor az lenne az igaz vallás. Szóval, hogy mi alapján lehet ezt eldönteni. És nyilván vizsgáltuk a kérdést, hogy először is mit mond saját magáról a Biblia, csak egyetlen egy összefoglaló slide, itt olvashatjátok, három darab bibliai idézetet tettünk ide. Máté 4:4, ugye emlékeztünk erre, hogy ez az MT, ez is egy ilyen kódolás, rövidítések, MT Máté, Tim Timóteus, PT Péter, de aki ebben még nem járatos, nem kell elkeseredni, hogyha egy ilyen kódot látunk, akkor ott ki kell nyitni az elején a könyvet, és meg kell nézni, hogy melyik könyv kezdeti betűjére hasonlít ez a rövidítés, akkor nagyon nem tévedhetünk. És előbb-utóbb, hogyha valaki kitartó 2-3 próba, akkor könnyen megtalálja. Tehát Máté 4:4-ben azt mondja Jézus, hogy az ember minden olyan igével él, ami Isten szájából származik. Második Timóteuszi levélben Pál apostol azt mondja, hogy a teljes írás, vagyis a teljes Biblia Istentől ihletett, és alkalmas a tanításra, hogy tökéletessé tegyen bennünket. És egy másik idézet mondjuk Péter apostoltól, Péter pedig azt mondja, hogy a Szentlélektől indítatva szóltak Istennek szent emberei, és egyetlen szó sem származott emberi akaratból, emberi magyarázatból, és az egész azért adatott, hogy a szívünkben, és szimbolikusan szépen költően fejezi ki, a hajnalcsillag, vagyis Jézus megszülessen. Tehát mind a három bibliai szerző, Máté evangélista, Timóteushoz írt levélbe Pál apostol, illetve Péter apostol azt mondják, hogy a Biblia végső szerzője Isten, azért különleges könyv. Azt mondják, hogy nem csak úgy általában véve, hanem minden egyes szava Istentől, a világ teremtőjétől származik, és azt mondja, hogy azért kapta ezt az ember, hogyha ezt olvassa, ettől jobb személyiségé, boldogabb emberré, a többi ember számára kedvesebb társá, kedvesebb embertársá válhat. Ezt mondja magáról a Biblia, de azt is mondtuk ebben, azonnal kifejeztük, hogy ezt azért nem kell elhinni. Tehát ez bármelyik könyv mondhatja, ugyanúgy elmondhatja bármelyik másik szent könyv is, hogy Istentől származom, azért adatott ez a könyv, hogy jobbak legyenek az emberek, és ezért olvassuk. Tehát ilyen alapon, hogy a Biblia mit mond magáról, még nem kell elhinni, hogy szent könyv. És az benne az érdekes, amikor én is olvastam ezt, maga Isten buzdít arra egy ószövetségi részben, hogy gyertek el hozzám, és pereljetek velem, gyertek el hozzám, és értelmesen kérdezzetek, hogy miért pont ezt kövessem, miért pont ennyiek higgyek, miért egy másiknak. A kereszténység, vagy a Biblia vallása az egy értelmes vallás, az egy értelmes megkérdezem, és hogyha kielégítő választ kapok rá, akkor az valamit jelenthet nekem. Ha nem kapok kielégítőt, akkor el kell dobni, akkor nem szabad követni. Aztán beszéltünk arról, hogy a Biblia azért is figyelemre méltó irat, mert ugye Mózestől kezdve kezdődnek a szerzők, és egészen János apostolig, aki Jézus után az első század vége felé él, tehát több ezer éven keresztül íródott, és hát azt mondták a Biblia kritikusai, hogy amit ma a kezünkben tartunk szöveget, az a szöveg biztos, hogy nem ugyanaz a szöveg, amit mondjuk Mózes leírt, vagy nem ugyanaz a szöveg, amit János apostol leírt, hiszen ma 2009 van, János az első évszázadban írta, amit írt, minimum 2800 év távolság van a kettő szöveg között, és ez csak a legutóbbi újszövetségi irat, értitek? Amit Mózes írt, az meg még több ezer év távolság. Hát a több ezer év alatt a szöveg olyan nagy mértékben kellett, hogy torzuljon, hogy nem mondhatja akkor a Biblia, hogy minden egyes szó, ami itt van, Istentől származik, hiszen a másolás során az apáról fiúra, vagy a másolóról másolóra átadott dolgok, azok torzulni fognak. És azt mondtuk, hogy egészen az 1950-es évekig ez az úgynevezett bibliakritikai elv nagyon erősen élt, aztán mindenki hallotta a holtengeri tekercseket, bizonyára hallottatok erről, vagy a kumráni leleteket, és a kumráni barlangokban találtak minden ószövetségi iratból egyet kivéve Eszter könyvéből, vagy minimum egyet kivéve Eszter könyvéből, és a szöveg ugye az Jézus előtti második századból származó könyvtár volt, tehát innentől számítva 2200 év, és az addig legfiatalabbnak ismert másik lelet, az pedig volt a Katalin korostól 1000-ből származó. Most gondoljuk el, ez az 1200 év, a bibliakritikusok és az összes ateista nyilván rávetette magát Stanfordtól kezdve Jélen át keresztül minden egyetem, és nézték, hogy mi van a szöveg, végre itt lesz, megtalálták ezt az óriási leletet, milyen fantasztikus, hiszen konzerválta a száraz levegő, a nedvesség nem rombolta, és nyitották ki az egyik tekercset a másik után, például Ézsaiás könyvéből is két teljes tekercs, és Ézsaiás könyvénél öt szó különbséget találtak, ugye a könyv az több mint 60 fejezetből áll, öt szó különbséget, de ezt képzeljétek el, úgy találták, hogy az öt szó hiányzott a szövegből, tehát a másoló másolta az eddigi rendelkezésre álló Ézsaiás könyvét, és nem volt benne biztos, hogy az az öt szó melyik lesz ott, és azt kihagyta. És aztán folytatta tovább, de ő is ember volt, és elfelejtett visszatérni a kihagyásra, és az az öt szó hibázik, onnantól kezdve minden egyes szó ugyanaz, amit ma is olvasunk. 1950-es évektől kezdve egyetlen egy olyan biblia kritikát sem olvasunk, hogy az Ószövetség szóról szóra ne ugyanaz lenne, mint amit ma a kezünkben tartunk. Gondoljátok el, hogy Homérosz vagy Iliász vagy ezekből néhány példány maradt fönt, és a szerzés kora és a legkorábbi lelet között több száz év van. A Bibliánál nincs ilyen különbség. Tehát azt lehet mondani, csodálatos módon az Isten, aki ennek a szerzője, garantálta, amit Jézus így mondott, amikor itt járt közöttünk, egyetlen pontocska sem fog elveszni belőle. Az egy nagyon merész kijelentés, nem? Egyetlen pontocska sem fog elveszni, és íme látjuk, hogy egyetlen pontocska sem veszett el belőle. Tehát első részen azt mondtuk, hogy a Biblia önmagáról azt mondja, hogy Istennek a kinyilatkoztatása, másrészt pedig azt látjuk, hogy ez a szöveg, ami itt van a kezünkben, az ugyanaz a szöveg, amit Jézus nyitott ki, mondjuk, amikor Jeruzsálemben tanított, vagy amikor bement a zsinagógába és kinyitotta a tekercset Ézsaiásnál, ugyanazt olvastam, amit mi olvashatunk. Azért ez az ember szívét megremegteti, nem, hogy itt ebben a modern nyomtatásban ugyanazt olvasom el, amit Isten ihletett Péternek, Jánosnak, meg Ézsaiásnak, Dánielnek, Dávidnak, mindegykinek. Ez fantasztikus dolog. Nincs még egy ilyen könyv, nincs még egy ilyen vallásos könyv, nincs még egy ilyen Istentől ihletett könyv a világon, ami ezt elmondhatja magáról. De ez mindig kevés. Azt mondjuk, hogy azt mondja magáról, hogy Istentől származik, azt mondja magáról, hogy az ember olvassa, akkor átalakul a szíve, akkor tökéletessé válik, akkor jobb emberré válik, ezt mondja magáról, és közben a szöveg teljesen hű, teljesen sértetlen. De ez alapján még mindig nem mondhatjuk azt, hogy már azért sejtjük, hogy Istentől szól, vagy transzcendens, vagy ember feletti, e világ feletti ez a könyv, de ez még mégis nem elég. Pascalt idéztem, azt mondta Pascal a töredékekben, nagy fizikus, francia fizikus és matematikus azt mondta, minden vallás azt mondja, hogy higgyek ő benne, mert hogyha nem hiszek benne, akkor meg fog majd büntetni, pokolra jutok, vagy égetnek, vagy meghalok, vagy bármi más szenvedésem lesz tőle. Bármi más rossz dolog történik velem, és hogyha nem követem, akkor félnem kell. Azt mondta Pascal, hogy ilyen alapon egyetlen egy vallásba sem hiszek, mert ez az embernek a legalantasabb félelmeire operál. Ezért nekem nem szimbolikus az, hogy azt mondja valaki, hogy ha nem követsz engem, nem hiszel bennem, akkor évmilliárdokon keresztül égni fogsz a pokolban. Ez egy nagyon-nagyon zsarolásos vallás, nem? Ez nem az ember agyára, az ember szívére, hanem az ember ösztöneire és a félelmére hat. Ilyen alapon azt mondta Pascal, nem érdekel egyetlen vallás sem. és folytatta ott a töredékekben, de látok egyetlen egy vallást, a Biblia vallását, a kereszténységet, és most figyeljetek, amiben beteljesült jövendőlések vannak. Méghozzá nem egy, nem kettő, nem tíz, hanem több száz. Azt mondta Pascal, nem elég, hogy ez a könyv teljesen hű a szöveg, nem elég, hogy Istentől származónak mondja magát, hanem előre megjelenti, hogy mi fog történni a világtörténelemben. Bármely generáció számára ellenőrizhető, bármely generáció számára ellenőrizhető, hogy amit megmondott, az úgy van-e. Azért könnyű a dolgunk, mert az Ószövetség például az első része a könyvnek, az Ószövetség az Ószövetség görög fordítása, úgy hívják, hogy Septuaginta, mikor héberről lefordították görög nyelvre, a hagyomány szerint azért Septuaginta, mert 70-es fordítás, hogy 70 zsidó tudós 70 nap alatt fordította le ez a hagyomány, ezért hívják Septuagintának. Na ez a görög fordítás már időszámításunk előtt második évszázadban megvolt, készen volt. Tehát amit abban olvasunk, mint profécia, hogy mi fog történni, ma is majd látunk egyet, hogy mi fog történni, azt nem utólag írták le. Hiszen már a holtengeri tekercsekben a barlangban is ott volt. Tehát hogyha valaki ott kinyitotta azt a papiruszt, a bőrcsomagolásban, akkor azt olvassa, amit már Krisztus előtt 200 alatt volt a könyvtárban. Tehát nem lehet azt mondani, hogy amit ott olvasunk, azt utólag írták le, és így könnyű beteljesíteni. Szóval a Bibliának az egyedülállósága a többi szentnek mondott irattal vagy könyvvel szemben az, hogy egyedül a Bibliában vannak ilyen az ember számára ellenőrizhető, jövőre vonatkozó kijelentések. Ez volt a miért pont a Biblia, utána beszéltünk arról, hogy miért pont a kereszténység, hát most csak nagyon röviden, nyilván azért a kereszténység, hogyha a Biblia ez egy ilyen transzcendens könyv, ilyen nem mindennapi könyv, akkor amit leír, arra alapuló hit, arra alapuló élet, nyilván azt kell követni, mert a másik az csak légből kapott lehet esetleg, és eltévedhetünk. És a mai alkalommal a harmadik kérdésünket tesszük föl, miért pont a Biblia, miért pont a kereszténység, és miért pont Jézus? Olvastam egy könyvet, abban a könyvben az volt írva, hogyha az emberek Jézus nevét hallják, akkor nem tudnak semlegesek maradni. Szóval mind a mai napig valahogyan, nem azt mondom, hogy indulatokat kell, de érzelmeket kelt. Vagy elzárkozik az embertől, azt mondja, hogy nem, vagy azt mondja, életemnek a legnagyobb ajándéka, vagy azt mondja, hagyjanak ezzel békén, mert én csalódtam Istenbe, és másban hiszek, másfelé megyek. Tehát Jézus egyszerűen olyan nagy hatású, hogy senkit sem hagyott érintetlenül. De továbbra is ennek a sorozatnak az a célja, hogy értelmes kérdéseket tegyünk föl, az értelmes hitnek az alapjait feszegessük, és akkor nézzük meg, hogy miért pont Jézus, nem csak úgy, hogy vak hit, mert elhiszem, mert a szüleim ezt mondták, hanem ugyanígy vizsgáljuk meg, mit mond a Biblia Jézusról, mit mond Jézus saját magáról, mit mondnak a tanítványai róla, és majd még felteszünk néhány kérdést. Miért pont Jézus? Először is Jézus, hogyha megkeressük Máté 16. fejezetében, a 16. tizedetelik verset, nyissuk is ki nyugodtan ott a könyvünket, ez ugye a Bibliának a második felében lesz, Máté 16. fejezete, az én Bibliámban, a tiétekben is a 23. oldal, könnyű megtalálni, mert azonos nyomtatású Bibliánk van. 23. oldal. Itt az történt, hogy beszélgettek arról a tanítványok, hogy mit mondtak Jézus felől, hogy ki jó az emberek. Hogy valamelyik próféta, vagy Illés jött el újra, stb. És Jézus felteszi azt a kérdést, amivel ma foglalkozunk. Azt a kérdést tette föl Jézus Máté 15. versében. Ti pedig kinek mondtok engem? Azt kérdezi Jézus ott a tanítványoktól, ti kinek mondtok engem? Csak egy próféta vagyok? Vagy én vagyok Illés, aki újra reinkarnálódott? Ugye ezt mondja, eljött Illés újra, mint próféta, és sokan ugye azt mondják, hogy a Bibliában a reinkarnáció itt található. De Jézus nem ezt mondja magáról, hogy ő a reinkarnálódott Illés, hanem erre a kérdésre Péter válaszol, az a 16. versben ezt mondja, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Simon Péter pedig felelt, mondta, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia, és mit mondott neki Jézus? Boldog vagy Simon, Jónának fia, ugye Simon Péterről van szó, mert nem test és vér jelentette ezt meg neked, hanem az én mennyei atyám. Tehát azzal szeretném kezdeni, hogy Jézus azt kérdezte, hogy kicsoda ő maga, és amikor azt mondta Péter, hogy te az Istennek a fia vagy, te egyenlő vagy Istennel, akkor ő kijelentette, hogy ez olyannyira igaz, hogy nem ő, mint Péter jött rá a saját agyából erre, hanem erre a kijelentésre őt a Szentlélek maga Isten ihlette. Tehát, hogyha valaki azt mondja nekem, én Jézust elfogadom, mint egy nagy tanítót, elfogadom őt úgy, mint egy életpéldát mutató embert, akit érdemes követni, mert olyan volt az élete, olyan volt a beszéde, úgy viszonyult az emberekhez, hogy önmagában példakép, de ő is csak egy ember. Aztán rá rakódott sok-sok olyan képzet, sok-sok olyan egyéb tanítás, amit aztán le kell róla vagdosni, és majd akkor meglátjuk az embert, ezt maga Jézus teljesen tagadja. Azt mondja, ezt, hogy én az Istennek a fia vagyok, Istennel egyenlő vagyok, ezt helyesen jelentetted ki. Tehát nem lehet Jézus kijelentése szerint azt mondani, hogy ő egy jó ember, és követem, azt kell mondani, vagy Isten fia, vagy hazug. Ez a két variáció van. Mert hogy ő kijelentette magára, hogy ő Isten fia, és ő nem Isten fia, akkor ő hazudott. Ha kijelentette magára, hogy Isten fia, és valóban Isten fia, akkor viszont ezzel nekünk kell valamit kezdenünk. Tehát Jézus ilyen értelemben mindig nagyon-nagyon lényegre törő. Azt mondta, hogy én azért jöttem, hogy egy kardot hoztam, ezt mondta másút, ami egészen a szívig, a zsigerekig fog hatni. Tehát, hogyha valaki gondolkozik azon, hogy mi van körülöttem, mit mondanak rólam, és mit mondok magamról, akkor nem tudja kikerülni ezt a kérdést. A kard egészen a szívéig fog hatni. Volt valaki, akit Jézusnak hívnak, és az vagy hazug, és akkor semmi közöm hozzá, vagy pedig Istennek a fia, akkor viszont döntő kérdés, hogy akkor hogyan viszonyok hozzá. Akkor tényleg van Isten? Akkor tényleg Isten elküldte a fiát ide a földre, és itt járt? Ezek hatalmas kérdések. Hatalmas kérdések. Mindenesetre azt akarom ezzel csak mondani, hogy maga Jézus, amikor feltette a kérdést, nem hagyott semmilyen választ afelől, hogy kicsoda ő. De hogyha a Bibliát tovább olvassuk, lapozzuk Lukács evangéliumához, akkor még egy érdekesebb dolgot fogunk látni. Lukács evangélium a 3. fejezete, az én Bibliámban a 72. oldal, 22. vers. Itt Lukács az orvos azt mondja el, hogy mi történt akkor, amikor Jézus a Jordánban alámerítkezett. Ugye elment Keresztelő Jánoshoz, Keresztelő János óckodott, mondta, hogy hát nehogy már én kereszteljelek meg téged, nehogy már én merítselek alá, hiszen nekem kéne általad alámerítkezni, arra sem vagyok méltó, hogy a sarudnak a szíját megkössem. Tehát Keresztelő János is érzékelteti, hogy itt nem emberrel áll szemben, hanem itt Istennel, Istenhez hozzáérni, Istennek a cipőjét bekötni, ez olyan óriási távol, értek, amit mondanak ezzel. Szóval Keresztelő János érezte, hogy miről van szó. És amikor alámerítette és kijött a vízből, akkor ez a szózat hangzott a mennyből, 22. vers, leszállt rá a Szentlélek, mint egy galamb, és szózatlőn, vagyis egy nagy hangon hangozott a mennyből, te vagy az én szeretet, vagy szerelmes fiam, te benned gyönyörködöm. Tehát a Biblia azt mondja, hogy maga az Isten megszólal, hogy az a valaki, aki most feljön a vízből, és a Szentlélek rászáll egy galamb formájában, azt lehet hallani, te vagy az én szeretet fiam, akiben én gyönyörködöm. Hát ez elég kemény kijelentés. Elég kemény kijelentés. A Biblia semmi kétséget nem hagy arról. Péteren keresztül mondja a Szentlélek, hogy te vagy az Isten fia. Aztán, hogyha valakinek ez nem elég, hogy Péteren keresztül, mert Péter mondott mást is, ami nem elárulta őt, amikor a kakas kukorékolt, akkor rádöbben. Tehát mégiscsak egy bukott ember, vagy nem bukott, hanem egy könnyen eleső ember, hát miért pont rá alapozzunk, te vagy a kőszikla, stb. De itt maga az Isten szólal meg. Tehát ez egy olyan nagy jelentőségű kérdés a mi számunkra, hogy kicsoda Jézus, hogy maga az Atya nem hagyja ezt hallatlanra, ezt a kérdést. Azt mondja, én fogom kijelenteni róla, hogy kicsoda ő. Nem ember, hanem Isten mondja. És azt mondja a zsidó törvény, vagy a Mózes törvénye, hogyha ketten mondanak valamit egybehangzóan, az már igaz. Ezt csak egy zárójelbe jegyzem meg. Itt az Atya is kimondja azt, amit a Szentlélek által már kimondott Péter. Ő az Isten fia, Jézus az Isten fia. Menjünk tovább egyel. Aztán később, mert ugye itt arról van szó, hogy azt olvassuk a Bibliában, hogy Jézus az Isten fia, de nem olvassuk azt, hogy ő maga Isten. Nem mondhatja azt valaki, hogyha nagyon szofisztikált, hogy hát persze, mint például a Jehova tanúinál az a tanítás van, hogy igen, Jézus az Isten fia volt, de ő nem Isten. Ő Isten fia, de nem Isten. De mindent azt mondtuk, hogy egyetlen vallás sem követünk, csak a Bibliának hiszünk, azt mondjuk szól a Szkriptúra, egyedül a Szentírás, ami abban benne van, azt mivel Isten jelentette ki, már látjuk, meg megbízható a szöveg, ezért arra megyünk, de hogyha valami ütközik, akkor inkább a Bibliának higgyünk. Hát akkor én is most kerestem egyet, Zsidókhoz írt levél első fejezete, 257. oldal, 8. verse. Pál apostol egy nagyon képzett teológus volt, vallási tanító, farizeus. És a zsidókhoz írt levélben arról beszél, amiről most beszélünk, csak sokkal bővebben, sokkal magasabb rendűen. Azt mondta, az a kezd a zsidókhoz írt levelét, hogy először összehasonlítja, hogy mit mond Isten az angyalokról és Jézusról, mit mond Isten az emberről és Jézusról. Tehát először meg akarja mutatni a zsidóknak, hogy Jézus az angyalokhoz képest kicsoda, és Jézus az emberekhez képest kicsoda. Most nem megyünk bele, ez majd egy külön lecke lenne a zsidókhoz írt levél. De a zsidókhoz írt levél első vezet, a 8. versében azt mondja, ugye a 7. versben azt mondja, hogyha nézzetek a szemetekkel, és bár az angyalokról így ezt mondja, az ő angyalai olyanok, mint a szelek, és a szolgáit tűzlángjává, ám de a fiúról így beszél. Tehát azt mondja, hogy az angyalok azok szolgáló lelkek, az a szolgálatra vannak, hogy segítsék az üdvösségnek a beteljesülését, arra vannak, hogy nekünk segítsenek, hogy örök életünk legyen. De a fiúról ezt mondja, a te királyi széked, ó Isten, örökkön örökké, vagyis a moderne fordításban a te királyi széked, ó Isten, örökké való, örökké fennáll. A fiúról így szól, a te királyi széked, ó Isten. Tehát itt kijelenti a zsidókhoz írt levélben Pál apostol, hogy a fiúnak van egy királyi széke, és ez a királyi szék az Isten az övé. A te királyi széked, ó Isten, örökké való. A te királyi széked, Jézus, örökké való. Tehát Jézus maga az Isten. Semmilyen kétség nincs e felől. Mind a tanítványa, mind az Isten kijelenti róla, hogy az Isten fia, mind pedig itt ez egyfél példa a többből, amikor maga az írás azt mondja, hogy Jézus bizony Isten. És legvégül, hogy ennek a kérdéskörnek még a mélyére menjünk, szintén egy híres biblia alak, ugye a tamáskodás, az innen szavazik, hogy miért vagy ilyen tamáskodó, mindenki tudja ezt a történetet, hogy fent az emeleten, amikor összegyűltek, és Tamás jött, és mondták neki, hogy itt volt Jézus, feltámadt, és hogy micsoda öröm, azt mondta, majd akkor hiszem el, hogyha betettem az ujjamit a sebébe, meg a kezébe, és akkor tudom, amúgy ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el. Különben érdekes, Tamás azért jó példa, mert ő kortárs, és ő is hitetlenkedett, és mégis apostol lett belőle, és mi nem vagyunk kortársak, és sokan mondják ezt, hogy Jézus föltámad, vagy nem támad föl, nagy kérdés. Értjük, ugye? És Isten nem vet, ezeket az embereket nem veti el, engem sem, téged sem. Tehát aki azt a kérdést tesz fel, mint Tamás, hogy én aztán ezt nem hiszem, amíg meg nem győződök róla, nem mondta Isten azt, hogyha nem hiszed, pedig a többiek mondják tizen, akkor mégiscsak el kéne hinned. Azt mondta, jó, eljött hozzá, és emlékezte, betette az ujját a sebébe, és mondta, most már akkor hiszel, vagy nem. De olvassuk el, hogyan történt egészen pontosan. János evangélium 20. fejezetében olvashatjuk a történetet. Tehát mondta 25. versben, aztán mondta Tamásnak már, mint Jézus, hozd ide a te ujjadat, és nézd meg az én kezeimet, vagyis azt mondta, nézd meg, hogy a kezem tényleg át van lyugasztva, a szegnek a helye ott van. És hozd ide a te kezeidet, vagy tedd ide a kezed, és tedd az én oldalamba, mármint, hogy ott lássa meg azt a lándzsa által ejtett sebet. És ne légy hitetlen, hanem hívő. De amiért ezt az egész történetet beidéztem most, ezt mondja Tamás válaszképpen, és mondta Tamás, én Uram és én Istenem. És erre azt mondja neki Jézus, mivel hogy láttál engem, Tamás, hittél, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Tehát nem rótta meg Jézus, azt mondta, hogy nem vagyok Isten. Nem vagyok Isten. Látod, most láttad és elhitted, hogy én vagyok Isten. Szerintem elég sok példát mondtunk arra, hogy maga az atya, az apostolok és a hitetlenkedő Tamás és a többiek hogyan mondják nekünk azt, hogy Jézus az Isten fia és Jézus maga Isten, de utána, hogy minden kétséget kizárjunk, itt van 4-5 dübörgő szó, János evangélium a 10. fejezete, a 30. fejezete, ezt mondja maga Jézus minden kétséget kizárva. Én és az atya egy vagyunk. Tehát itt nincs mese, ha szabad ezt mondanom. Nincs mese. Aki hiszi, vagy gondolja, hogy Jézus egy történelmi személy, hogy élt, aki ezt tudja, aki tudja, hogy az evangéliumok megörökítik az életét, és veszi a fáradtságot, hogy elolvassa, hogy mi van benne, annak egyetlen egy lehetősége van. Azt mondja, tudom, hogy Jézus itt a Földön volt, és tudom, hogy Jézus azt mondta magáról, hogy ő maga Isten. És most már nagyon-nagyon nagy a kérdés, hogyha ezt mondta magáról, hogy ő Isten, nem csak egy proféta, nem csak mondjuk Istennek a küldötte, hogy maga a Földön járó Isten, különben az embernek a szívét megszorítja a teljes egészében, hogy itt járt a Földön Isten, ez felfoghatatlan. Méghozzá nem úgy járt itt, mint egy király, nem úgy járt itt, mint egy hadvezér, nem úgy járt itt, mint egy híres tudós, hogy népszerű, és mindenki őt követte, és őt tapsolta, hanem úgy járt itt, hogy tudja mindenki, hogy úgy halt meg a végén, mint aki mesztelenül, megkorbácsolva, vérző fejjel, tehát akitől, azt mondja Dániel könyve, az Izsaiás könyve, hogy akitől undorodunk, akire úgy nézünk föl, hogy nincs kedvünk nézni őt. Gondoljuk el egy szétroncsoltást, de most nem akarok ebbe menni, de hogy eljött az Isten, és ezt tette. Ez teljesen megdöbbentő. Ez teljesen megdöbbentő. Vagy hazudik. Vagy őrült esetleg, tehát nem tudja, mit beszél, mert azért ma is vannak olyanok, akik sárga házban vannak, és még én vagyok Jézus. Tehát akkor Jézus most akkor lunatik, bolond, vagy igazat mond, vagy pedig szánt szándékkal hazudik. Ez a három variáció van. És fel kell tennünk a kérdést, ha nekünk nem elegendő az, hogy ő maga mit mond magáról, akkor mi lehetne elegendő? Ugye egyik dolog elegendő lenne, hogy megnézni az élet alatt mi mindent csinált. Erre mi majd visszatérünk. A másik pedig az, amit ideírtam, és ez a következő gondolati egység. Bocsánat, még egy másik beidézés is van itt. Ezt még azért keressük meg Márk evangéliumából, mert itt maga Jézus még egyszer megerősíti, hogy miről van szó. Márk evangélium a 14. fejezete, ez már az elítéltetésénél van, amikor a 14. fejezete, kicsit gyorsan mondtam. És ott áll a Sanhedrin, vagyis a főtanács előtt, ami egyben politikai szervezet volt, tehát vezette a zsidó államot, de egyben bíróság is volt. És azt olvassuk Márk evangélium 14. fejezetének 61. versétől, ami a 64. oldal. Ugye hoztak hamis tanúkat, próbálták őt a hamis tanúzással valahogyan hibáztatni, elítélni, de nem sikerült, akkor a főpap odaállt középre, és megkérdezte Jézust, 60. verstől olvasom, semmit sem felelsz-e, miféle bizonyságot, miféle tanúságtételt tesznek ezek te ellened, ő pedig hallgatott, és semmit nem felelt. És akkor ismét megkérdezte a főpap, és azt mondta, te vagy-e a Krisztus, az áldott Isten fia, vagy nem? Érdekes egy bírósági tárgyalás, nem azt kérdezik tőle, hogy loptál, csaltál, hazudtál, házasságot törtél, vagy bármi más sikkasztottál-e. Nem ez a kérdés. Milyen furcsa bírósági tárgyalás, nem? Azért ítélnek el valakit, mert semmi rosszat nem tett, csak azt kérdezik, hogy Isten fiának, Istennel egyenlőnek valóda magad, vagy nem? Nem is tudom, hogy a történelemben van-e még olyan bírósági tárgyalás, ahol az a kérdés, hogy valaki Istennel egyenlőnek tartja magát, vagy nem. És erre mit válaszolt Jézus? 62. vers. Te vagy a Krisztus, az áldott Isten fia? Én vagyok. Ez nagyon érdekes, ugye? Vagy így hangzik, Jahve. Jahve, én vagyok az. Én vagyok az. Ez kész. Ez minden biztosítékot kiver. A papoknál. De folytatta. És meglátjátok majd az embernek fiát ülni a hatalomnak jobbján, vagyis megláttok majd engem ülni az Atyaisten jobbján, ami azt jelenti, hogy együtt uralkodunk, Isten és én egyek vagyunk és egyenlőek vagyunk, és megláttok engem eljönni az ég felhőiben. A főpap erre megszaggatta a ruháit, és azt mondta, mi szükség van még bármilyen tanúra? Azt mondta a főpap, itt már nem kell semmiféle tanú. Megszaggatta a ruháit, az azt jelentette, hogy ez káromlás volt. Amit Jézus mondott, az Isten, az az első, a 10 parancsolat első kőtábláján az, hogy Isten nevét szádra felneved, és hogy az, hogy egyenlővé teszed magad az Istennel, az meg különösen mindennek a teteje. Tehát azt mondja, mi szükségünk van még bármilyen tanukra, megszaggatta a hallottátok az Isten káromlást. Ugye a pap értette, és mindenki, ezek nem ilyen utolsó, hogy mondjam, tanulatlan, faragatlanok voltak. Ezek képzett teológiai vezetők voltak, akik az írásokat tudták fejből. Ezek a nemzet vezetői voltak, ha úgy tetszik, főpapok, főpolitikusok, nincs különbség, ugyanaz, mint a néhány iszlám országban manapság, hogy ugye, ahol vallási vezetők egyenlők a politikai vezetőkkel. Ezek nagyon képzett, szofisztikált, művelt emberek voltak. És azt mondta, nincs szükség semmiféle tanúra, egyértelműen kijelentette a vádlott, hogy ő egyenlő Istennel, és vissza fog térni úgy, mint ahogy a messiást várjuk. Ő maga a messiás, ő Isten. Ez Isten káromlás. Ez azt jelentette, hogy ők nem hitték el nyilván. Hogyha elhiszik, akkor nincs Isten káromlás, mert akkor ő maga Isten mondja. És akkor most térjünk át a második kérdésre, mert ahogy azt mondjuk, látjuk a Bibliából, hogy nagyon erősen amellett áll a Biblia, hogy Isten fia, Istennel egyenlő proféták, apostolok, maga Jézus, maga Isten, bárki, aki megszól a Bibliában, ezt mondja, hogy Jézus maga Isten. És nekünk az az opció, az a lehetőség kizárva, hogy azt mondjuk, hogy ő csak egy nagy tanító volt. Ha mondjuk azt mondjuk, hogy a Biblia mit mond Istenről. De ez nem elegendő. Megint kell valami transzcendens, megint kell valami természet fölötti, hogy a mi rossz érzékeinknek közelebb hozza, hogy Jézust el tudjuk fogadni. Hát azt írtam ide, hogy van-e még egy olyan élet a világon, aminek az életrajzát előre megírták. Ugye általában, hogyha mi egy CV-t elküldünk egy céghez, hogy akarunk pályázni egy állásra, akkor leírjuk, hogy eddig a születésünktől mi minden történt velünk. Ilyen iskolába jártunk, ilyen eredményt szereztünk, ilyen munkatapasztalatunk van, ez a hobbink, ezt meg ezt. Nem szokott azt írni, hogy 3 év múlva meg fog születni az első gyermekem, aki fiú, és úgy hívják majd, hogy Immanuel, és a jövendőbeli feleségemnek a neve Mária lesz, most csak így példaképpen mondom, és by the way, akkor éppen Betlehemben fogunk tartózkodni, amikor rájön majd a szülési fájdalom, de ez nem elég, mert úgy hozzák majd a körülmények, hogy nekünk el kell költöznünk Egyiptomba. 4 év múlva. Ilyen CV-t még nem olvastunk sehol, ilyen életet még sehol nem olvastunk. Ugye, ha valaki erre képes lenne, akkor leborulnánk előtt, hogy ilyen nincs. Ha persze akkor, hogy ezek mind be is következnek. Tehát azt mondom, hogy Jézusban az a teljes különlegesség, ugye, és itt megint visszatolok a Bibliának az érdekes szerkesztésére, az első az Ószövetség, a másik az Újszövetség, és az Ószövetségben legalább 500 olyan jövendőlés van, profécia van, ott találjuk a Holtengeri Tekercsek könyvtárában, 500 olyan van, ami arról szól, hogy Jézus életének egy-egy mozzanatát megvilágítja. De majd látjuk, hogy olyan pontossággal, hogy az felfoghatatlan. Olyan pontossággal, hogy az felfoghatatlan. És erre maga Jézus is visszautal. Mert amikor feltámadt, és az Emmausi tanítványok ketten búskomorral mentek Jeruzsálemből haza Emmausba, és azt mondták, hogy hát, meghalt az, akiben bíztunk, Jézus, és hogy vége van a hitünknek, annyi, és most már mi nem lehetünk Krisztus követők, mert akiben mi bíztunk, az most már a halálnak a fogja, és akkor a feltámadt Jézus melléjük csatlakozott az úton, és ugye azt történt, amit olvasunk, Lukács evangélium a 24. fejezetében, az utolsó fejezetben, innen a tábláról olvasom, és Jézus elkezdte Mózestől és minden prófétáktól fogva, és magyarázta nekik minden írásokban, amik őről a megirattak. Tehát Jézus azt mondta nekik, hogy most, amit ti ismertek Ószövetséget, azokból a tekercsekből, amit ti jól ismertek, én elkezdem rávilágítani a fejedek arra, hogy mi minden van leírva rólam előre, és az úgy történt. Az úgy történt. És mondta nekik, ezek azok a beszédek, amelyeket mondtam nektek, mikor még veletek voltam, hogy szükséges beteljesedni mindannak, amik megirattak a Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban én rólam. Tehát azt mondja Jézus, nem elég, hogy én mit mondtam nektek magamról, hogy én Isten fia vagyok, hanem hogy bizonyítsam, hogy elhiggy, mint értelmes ember, hogy én valóban Isten vagyok, hogy ott az Ószövetségben előre leírták rólam, hogy mi lesz az életemnek egy csomó mozzanata. Nincs még egy ilyen isteni személy, se Krisna, ha egyáltalán isteni személy, se Allahról, amit hallunk, se Buddha, se Mohamed, senkinek nem olvassuk azt, hogy az életét előre leírták, és ez még csak hagyjam, hogy leírták, hanem az úgy pontosan be is következett. Mindjárt a Mózes első könyvében olvasunk egy olyat, aki az asszony magvából lett. Ez egy érdekes, régies kifejezés, de gondolkodtatok már ezen, hogy van még egy olyan ember, aki asszony magvából lett? Ugye általában egy ember a férfi magvából és az asszony petesejtjéből van. Azt mondja mindjárt a legelső profécia Jézusról, ez a valaki asszony magvából lesz. Férfinek nem lesz hozzá köze. Másod azt mondja, hogy egy szűz fogan és fiat szül, stb. Stb. És tényleg az Újszövetségben azt látjuk, hogy Mária kap egy angyali kijelentést, hogy a Szentlélek beárnyékolt téged, és gyermeket fogsz születni. És ez hogyan lehetséges? Mária ugyanolyan, mint mi vagyunk. Ő is felteszi, hogy lehetséges ez? Hiszen még férfit nem is ismerek. Már úgy értem, hogy a bibliai értelemben. Tehát férfival még nem házasodtam össze Józseffel, és még nem tértünk oda a házasának arra a részre, hogy már gyerekünk lehetne. Hogy lehet ez? És erre az volt a válasza az angyalnak, hogy a te rokonod, Erzsébet, aki már olyan öreg, hogy már az asszonyi természet megszűn nála, ő is gyereket fog szülni. Méghozzá 6 hónappal korábban, mint ahogy te. És menj el, és látogasd meg. Tehát oly szeretetteljes a Biblia Istene, hogy nem rója föl neki, hogy most megjelent itt egy angyal. Elmondta, hogy mi fog vele történni. Hát maga az, hogy egy angyal megjelenik, és azt mondja, ez már elegendő kéne, hogy legyen bármelyikünknek, nem? Ott áll az angyal, és mondja, hogy mi lesz. De az Isten annyira ismer bennünket, annyira tudja, hogy nekünk kellenek ilyen konkrét dolgok, hogy vezessen bennünket. Kellenek. És akkor mondta, menj el Erzsébethez, köszönsd őt, és íme neki gyermekük fog születni. De ugyanerre volt szüksége Zakariásnak is, jól mondom, aki az Erzsébet férje volt. Ugye ő is bement a templomba, és egyszer csak az angyal megjelent neki, és mondta neki, hogy mert fiat fog születni. És ő is hitetlenkedett, és akkor megnémult, hogy akkor ember kijött, és mutogatott, hogy hát vége a szolgálatok, megyek haza, és, majd, és amikor mondták, hogy a gyereknek adjon nevet, akkor egy táblára fölírta a nevét, hogy János legyen a neve, alámerítő János, keresztelő János legyen a neve, János legyen a neve. És aztán elköltöztek onnan szépen egy kis faluba, hogy a gyermek születésre felkészüljenek. És a gyereket úgy neveljék Istennek, mert tudták, hogy Istentől van. Tehát ami beteg érzékeinknek, ami beteg emberi természetükhöz az Isten lehajol, és azt mondja, hogy adok nektek ilyen ellenőrizhető, mérhető, meggyőződhetsz róla tényeket, ami alapján azt mondta, hogy ez tényleg Istentől van. Na így volt, tehát csak azt mondtam, hogy az első profécia mindjárt, de hoztam magammal, nem tudom, hogy elég lesz-e, hogyha segítenél kiosztani egy lapot, amit nem fogunk itt most átnézni, 35 darab olyan, az 500-ból kigyűjtettem 35-öt egyelőre, de majd még, hogy akartok, akkor még további 465-öt is kigyűjthetünk, ahol ilyen kódjelzéssel ott van, hogyha valakinek van otthon ideje, és meg akarja nézni, hogy az Ószövetségben mit olvasunk Jézusról, és az hogyan valósult meg, hogyan következett be az Új Szövetségben. Csak egy pillanatra elkérem kölcsön, jó? Csak a lapon látjátok, például azt mondja, hogy 3. Betlehemben születik, ezt a Mikeás könyve 5. fejezet, 2. fejezetben el lehet olvasni, az Ószövetség, és utána látjuk ugyanezt a Máténál, Lukásnál leírva, hogy Betlehemben kell születnie, csak hogy egyszerű legyen, jó? Ilyen a mesében nincs. Ilyen a mesében nincsen, hogy előre megmondják. Mindenki ismeri azt a proféciát, hogy köntösömre sorsot vetnek, ruháimon megosztoznak. Hát ki tudja megmondani azt előre, hogy a halál a pillanatában, amikor keresztre feszítik, akkor ott a keresztre feszítők majd sorsot, azaz szerencsejátékon fogják eldönteni, hogy kié legyen a köntös, és kié legyen a ruha, mert az ugye nagy érték volt, nem úgy, mint ma, hogy bemegyünk egy turkálóba, és akkor kicseréljük, akkor még az sokkal nagyobb érték volt, valakinek volt egy felöltő ruhája. Aztán a másik az, hogy azt olvassuk Ézsajásnál, hogy kezeimet által szegezik. Ézsaiás korában nem volt szokás a keresztre feszítés, ezt csak a rómaiak hozták be sokkal később. Aztán azt mondja egy másik profécia, hogy 30 ezüst pénzért elárul engem a barátom. Értjük, ugye? Júdás megtette, megkapta 30 ezüst pénzt. Utána azt mondja a profécia, de ezen a 30 ezüst pénzt a padlóra dobják, és azon megveszik a fazekas mezejét. Több száz évvel korábban elmondja a profécia, nem azt, hogy Jézus mit fog csinálni, hanem az áruló, amikor látja, mert azt hitte Jézus, vagy Júdás azt gondolta, hogy azt mindegy, hogy elárulja, ő ki fogja magát szabadítani, és ezzel megmutatja, hogy ő a messiás. De amikor látta, hogy tévedett, akkor öngyilkos lett, visszament a papokhoz, mondta, hogy ne ártsatok az ártatlan vérnek Jézusnak, nem kell a pénzetek, ledobta a padlóra a pénzt, és a papok azt mondták, ez vérdíj, nem tehetjük vissza a templom pénze közé. Milyen érdekes gondolkozás, nem, hogy nyugodtan kivégzünk egy embert, aki semmit nem tett, de ez vérdíj, nem tesszük vissza a kis dolgokban finomak vagyunk, meg pontosak vagyunk, de abban, hogy most épp valakit kivégzünk ostorozással, stb., az meg belefér. Na mindez, szóval nem nyúlunk hozzá, hanem megvesszük rajta a fazekasnak a mezejét. Tehát ez felfoghatatlan, és sorba végé ott vannak profécia mellett tovább és tovább, ami azt mondja, Jézus nem mindennapi. Nem mindennapi. Nem lehet azt mondani, hogy törekedett arra, hogy ő majd beteljesíti a proféciákat. Nem lehet rá törekedni. Végezetül egy proféciát választottam ki, ami a Dániel könyvében található, ez egy nagyon híres profécia, Dániel könyve 9. fejezete, ugye a Dániel könyve az Ószövetségben van, nyilván mivel profécia és Jézus életéről szól, ezért az Ószövetségben található, a 843. oldalon, Dániel könyve 9. fejezete. Háttérképpen elmondanám azt, hogy Dániel korábban kapott egy olyan látomást, hogy 2300 évnek kell eltelnie, hogy történjen valami. És Dániel most Babilonban van, a híres 70 éves babiloni fogságban, és teljesen megrémült, mert ő is olyan volt, mint amit mi vagyunk, hogy olvasta egy másik prófétánál, aki előtte élt, hogy a babiloni fogságnak 70 évig kell tartania. És ő elhitte. Azt mondta, hogy ezt Isten mondja, hogy 70 év, akkor 70 év. Erre jön egy angyal, és azt mondja neki, hogy 2300 év. És teljesen megrémült, hogy akkor ez nagy baj, mert ő arra számított, hogy 70 év után újra visszatérhetnek majd Jeruzsálembe, a templom meg lesz építve újra, mert ugye Nabukodonozor, a babiloni király leromboltatta, újraépítik, és nagy nemzet lesz, és jön majd a messiás, és akkor ők lesznek a világ urai, stb. Tehát neki ez a 2300 éves jövendőlés, hogy addig kell még várni, ez teljesen elszomorította. Olyan, mint hogyha azt mondaná valaki, hogy Józsi, még 2300 évig kell ezen a bűnös földön lenni, úgyhogy egyre több betegség, egyre több járvány, egyre több háború, egyre nyomorultabb, és még 2000 év, még. Ez borzalmas hír lenne. Borzalmas hír lenne. Na, Dánielnek is borzalmas volt. És Dániel imádkozott, hogy azt mondja, hogy korábban majd nézzétek meg, hogy megnéztem a könyvekben, és láttam, hogy 70 év, de nem értettem, hogy akkor miért mondja, hogy 2300 év. És imádkoztam, hogy valahogyan megértsem, hogy miről van szó. És akkor jön egy angyal, a 22. vers, az nincs fenn a táblán, de ha nézzétek a 9. fejezet 22. vers, méghozzá az angyalt Gábrielnek hívják, nem sok angyalt ismerünk névről, de Gábrielt ismerjük. Az a jelentés a névnek, hogy Isten erős harcosa. Gábriel. Isten erős harc. Minden névnek jelentése van. És azt mondja a Biblia, hogy ha mi is a mennybe kerülünk, akkor mi új nevet fogunk kapni. Nem úgy fognak hívni, hogy Józsi, meg Piri, meg Fercsi, Kata, Klára, hanem mindenkit valamit jelez, valami olyan belső pozitív tulajdonságot, ami Isten dicsőíti, de közben mégis rólunk szól. Nem tudjuk még mi lesz a nevünk, de jobb név lesz, mint amit a szüleink adtak. Szóval azt mondja Gábriel értésemre adta és szólt nekem és mondta, Dániel, most jöttem ki, mármint a mennyből, hogy értelemre tanítsalak. Hát Dániel egy nagyon okos ember volt, miniszterelnök volt, nem tudom, tudjátok vagy nem, de azért alázatos volt. Azt mondta neki, az angyal, én eljöttem, hogy most megokosítsalak téged. Tudjuk, hogy miniszterelnök vagy, a legnagyobb irodalomnak vagy a második vagy harmadik embere, de azért jöttem, hogy most értelemre tanítsalak. A te esedezésed kezdetén, vagyis amikor imádkoztál, hogy mi ez a 70 év, meg ez a 2300 év, egy szózattámat, vagyis egy isteni kijelentés, és eljöttem, hogy megmondjam neked, mert te kedves vagy. Ezért vedd eszedbe ezt a szózatot, és értsd meg a látomást. És most olvasom azt, amiért olvasni szerettem volna. Ebben a részben elhangzik a messiás szó. Elmondja Gábriel, az angyal, hogy a messiásnak mikor kell megjelennie. Elmondja, hogy mennyi ideig kell munkálkodnia. Elmondja, hogy mi fog vele történni, amikor a munkálkodásának vége van, és elmondja, hogy mi fog történni Jeruzsálemmel azután, hogy Jézust kiírtják. Na, olvassuk el. Azt mondja itt a 24. verstől, 77 szabatot a te népedre és szent városodra, ezt most kiadjam a többit, tudd meg azért, 25. vers, és vedd eszedbe a Jeruzsálem újjáépítéséről szóló rendelet, hogyha mai nyelven olvasom, a Jeruzsálem újjáépítéséről szóló rendelet kiadásának idejétől fogva a messiás fejedelemig 7 hét és 62 hét van, tehát összesen 69 hét. És újra megépítetnek az utcák és a városfalak, mégpedig háborús időszakban. A 62 hét után pedig kiírtják a messiást, és senkije sem lesz. És a várost, és a szent helyet elpusztítja a következő fejedelem népe. Ez, itt nincsen köntörfalazás. Ez egy nagyon konkrét idői profécia. Itt vagyunk Dániel korában, az első világi birodalom korában, Babilon korában, ezután még jön majd egyszer egy Médó-Perzsia, utána jön még egy Görögország, és csak utána jön majd Róma, a római birodalomban fog megjelenni a messiás. Tehát itt elmondja három világ birodalommal korábban Gábriel a Dánielnek, hogy nem kell aggódnod, a 2300 évből a te népedre csak 70x7, 490 év lett szabva. De most nem megyünk bele, hogy az miért 490 év egyelőre, de Gábriel azt mondja, nem kell aggódnod, 490 év az, ami a zsidó népre vonatkozik, ami izraelitákra vonatkozik, ebből a 2300 évből. Ennyi lett szabatva, ennyi lett levágva a 2300 évből a zsidó nép számára. És mi fog történni ebben a 490 évben? nem megyünk bele most a profécia magyarázat, de azt mondjuk, hogy mi fog történni, azt mondja, újjáépítik Jeruzsálemet, és újjáépítik a városfalakat. És amikor újjáépítették Jeruzsálemet és a városfalakat, azt mondja a profécia, akkor megjelenik a Messiás. És mit mond a 27. versben? Ja, és azt mondja, megjelenik a Messiás, és utána kiírtják őt, úgyhogy senkije sem lesz. Ugye azt tudjuk az Új Szövetségből, hogy amikor a kereszten meghalt, akkor a tanítványai szétfutottak, közben sem maradtak ott mellette. Mindenki elfordult tőle, és ő maga így kiáltott föl, én Istenem, miért hagytál el engem? Tehát a profécia annyira igaz, hogy nem csak, hogy emberek nincsenek vele, hanem Jézus maga úgy azt élte át, hogy az Atya sincs vele. Tehát a profécia teljesen beteljesedett, és de nem csak ez, meg is halt Jézus. És mit mond utána? Egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, ez a 27. vers, de a hét felén véget vet az áldozati rendszernek. Azt mondja itt az a profécia, hogy egy hét az hét napból áll, a hét fele az 3,5 nap, van egy olyan bibliai elf, hogy egy napot egy évnek számít az Isten, tehát a bibliai nap, év, elve, ezt több helyen tudjuk bizonyítani, de most nem ez a fontos. A lényeg az, hogy azt mondja a profécia, hogy a Messiás 3,5 éven keresztül fog munkálkodni, úgy, mint Messiás. És valóban így történt, amikor Jézust megkeresztelte, alámerítette keresztelő János, utána összesen 3,5 év telt el, és húsvétkor keresztelvezetőben meghalt. Tehát a profécia teljes egészében teljesült, de mond még valamit, hogy a figyelmesek voltatok. Mit mondott? 26. vers. A Messiást kiírtják, és senki sem lesz, és most figyeljetek, és a várost és a szent helyet, tehát a várost, Jeruzsálemet és a templomot, az a szent hely, elpusztítja a következő fejedelem népe. Ez azt jelenti, hogy Jézusnak akkor kellett megjelennie, mint Messiásnak, amikor még állt a templom, és tényleg még állt a templom. És Dániel azt mondja, hogy miután őt megölik, utána jön egy következő fejedelem, és a hadserege, a népe, elfogja a templomot és a várost pusztítani. És pontosan így történt. Titus eljött Jeruzsálemhez, megtámadta a jeruzsálemi háborúban, és először nem akarta elpusztítani, elvonultak, de a zsidók ezen annyira felbattak, hogy kimentek, hogy öldökéket, és akkor visszafordult, és akkor azt mondta, mindennek vége. És maga Titus nem is akarta írni, a Josephus Flavius, aki nem volt Jézus hívő keresztény, a zsidó háborúban leírja azt, hogy Titus azt mondta, hogy ez olyan szép építmény, hogy nem kéne lerombolni, ne romboljuk le, a zsidókat meg kell ölni, nem kérdés, de a templom maradjon meg, mert dicsőíteni fogja a római birodalmat. De annyira bepöccentek a római katonák, amikor ugye öldökölték ott egymást, hogy az egyik katona bedobott egy fáklyát, és az egész leégett úgy, ahogy van. És azt mondja a profécia egészen pontosan, hogy elpusztítja a templomot a következő herceg, a következő fejedelem, Titusnak a hadserege. Azt írja József Flavius, hogy Titus akarata ellenére így égett le a jeruzsálemi templom. Megdöbbentő pontosság. És mit mond továbbra ez a profécia, még itt Dániel? Azt mondja a 26. versben, és végig tart a háború, elhatároztatott, kimondatott a pusztulás. És azt mondja ki a Biblia, hogy a jeruzsálemi templom a két templom után sohasem fog újjáépülni. Ez megdöbbentő pontosság. Azt mondja, az első templomot lerombolta Nabukodonozor, Dániel fogságban van, babiloni fogság, és elmondja neki, hogy a templomot újjá fogják építeni, és az egész várost újjáépítik. Megmondja pontosan, hogy mikor, a rendelet kiadatásától fogva kell eltennie ennyi és ennyi évnek, azt most nem megyünk bele, nincs rá időnk, de az is pontosan teljesült. Artaszerszesz Longimanus adta ki a rendeletet, hogy építsék újjá a várost, megvan a pontos történeti ideje, és utána hozzáadjuk ezt a 487 esztendőt, minden teljesen pontosan teljesül, percre pontosan. És utána lerombolja a következő fejedelem népe, ez is teljesült, és az is teljesül, hogy soha többé nem építik újjá. Most ebben a pillanatban ott egy muzulmán mecset van. Sokan azt mondják, ma olvasjuk, hogy majd újjá fogják építeni. Dániel proféciája azt mondja, Gábriel, nem fogják újjáépíteni sohasem. Végig Jézus visszajöveteléig tart a pusztulás, elhatároztatott pont, be van pecsételve. Az Ószövetség tele és tele van ilyen proféciákkal. Nem csak arra nézve, hogy mi történt Jézussal, hanem arra nézve is, hogy mi fog történni velünk, mi a Földnek a jövője, van-e mennyország, meg hogy nekünk embereknek milyen lehetőség van arra, hogy Istennel találkozunk, és hogy Istennel éljünk majd örökké. A mai alkalommal arról akartam beszélni mindannyiatoknak, hogy nem csak szöveghű a Biblia, nem csak azt mondja maga, hogy Istentől származik, hanem megmondja előre a bekövetkezendőket, és azok úgy vannak. És ezek között vaskos betűkkel kijelenti, hogy Jézus Istennek a fia, Jézus egyenlő Istennel, és az életének majdnem minden perce le volt írva előre ellenőrizhetően. Úgyhogy, hogyha azt visszük magunkkal, ha más nem, hogy Jézushoz nem tudunk úgy viszonyulni, hogy egy történelmi személy pusztán, egy olyan alak pusztán, akinek kedves volt és példaszerű az élete, hanem azt kell mondanunk, hogy ő Isten fia, és ez vagy megérint engem, vagy nem. Mindenki szabadon dönthet erről. Nincsen senki se erőltetve. Isten azt mondja, hatok az értelmedre, és hatok a szívedre. És hogyha a bizalmat kapok én, mármint Isten, meg a Biblia, és ezt kezded olvasni, akkor én garantálom, hogy a szíved át fog alakulni, és amiről azt gondoltad, hogy lehetetlen, hogy egyszer úgy nézek Istenre, hogy valóban van, egyszer úgy nézek Jézusra, hogy valóban a megváltom, akkor én, mint Isten, mondja a Biblia, ezt a művet, ezt a munkát a szívedben ki fogom alakítani. Én mindenkinek kívánom, hogy a Bibliát így olvassuk, és a következő alkalommal egy olyan könyvvel fogunk foglalkozni, a Biblia utolsó könyve, a Jelenések könyve, Apokalipszis, a dübörgő négy lovas, a földből fejlődő fenevad, 666, mindenki ismert ilyeneket, ez mind a Jelenések könyvében van, és az lesz a kérdés, hát miért pont a Jelenések könyve, és erre keressük a választ. Köszönöm szépen!